A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, fennállva énekeljük a 119. Zsoltárunk első versszakát. Helyet és ének tanítással folytatjuk.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Egy olyan éneket hoztunk, ami az új református énekeskönyvben is megtalálható. 751-es a száma, többeknek ismerős lesz. Tessenek meghallgatni, először bemutatjuk.
Jöjj el az élet vizéhez, nélküle szomjas a szív. Atok alól szabadulsz itt, ő urad, ő aki hív. Jöjj hát siess, jöjj várj rád, béke a földön az őt vodát. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol is soha más.
Köszönjük szépen! Folytassuk Isten tiszteletünket az ige meghallgatásával. A mai napi ószövetségi szakasznak egy részét fogjuk meghallgatni, Mózes 5. könyvéből a 10. fejezet első 5 versét.
Abban az időben azt mondta nekem az Úr, faragj magadnak két, az előbbiekhez hasonló kőtáblát, jöjj föl hozzám a hegyre, és csinálj faládát is. Fölírom rájuk az előző táblák igéit, amelyeket összetörtél, és tedd azokat a ládába. Készítettem tehát egy akácfaládát, és faragtam két az előbbiekhez hasonló kőtáblát, és fölmentem a hegyre a két kőtáblával a kezemben. Ő pedig fölírta a táblákra az előbbi írás szerint a 10 igét, amelyet a hegyen mondott nektek az Úr a tűz képéből a gyülekezés napján, és átadta nekem azokat az Úr. Én megfordultam, lejöttem a hegyről, a táblákat pedig beletettem a ládába, amelyet készítettem, hogy ott legyenek, amint az Úr parancsolta nekem. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozunk. Előtted állunk, Urunk, mennyei Atyánk, akinek nagyságát és hatalmát mi emberi észre föl sem foghatunk. Köszönjük, hogy egy új év első vasárnapján, ezen a délelőttön is együtt magasztalhatunk, dicsőíthetünk téged, és ugyanakkor hozhatjuk eléd a mi mindennapi bajos problémáinkat, a mi bűnös életünket is. Köszönjük, Urunk, hogy a te hűséged, a te szereteted az mérhetetlen, mert mindig adsz nekünk újrakezdési lehetőséget. Ezt láttuk az igében is, hogy te voltál az, aki Izrael népének is újrakezdési lehetőséget adtál. Köszönjük, hogy így szeretsz bennünket, de mi megvalljuk, hogy a mi bűneink, a mi életünk, a mi akaratunk, a mi makacságunk azok, amelyek távol tartanak minket tőled, amelyek megakadályoznak minket abban, hogyha elesünk, ha megbotlunk, akkor újra kezdjük veled. Kérünk, tisztítsd meg életünket, adj nekünk, hogy a jövőben is rád tudjunk figyelni, a te szent lelked legyen az, aki erőt ad, aki akaratot ad, a te akaratodat adja belénk, azért, hogy újra kezdjük, akkor, amikor elrontjuk, akkor, amikor bűnbe esünk, akkor, amikor elesünk. Így kérünk, áldj meg bennünket, áld meg a mai együttlétünket, áld meg az ige hirdetőjét, és áldjál meg bennünket is. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Pálnak az efezusiakhoz írott leveléből olvasom, az első fejezet 7. versét. Benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata kegyelmének gazdagsága szerint. Amen. A 377. dicséretünk második versét énekeljük. Istenünk igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom, a 31. fejezet 31. versétől a 34. versig. Íme eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól az Úr. Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensejükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a fele barátját, és senki a testvérét eképpen, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan ismernek majd engem, kicsinytől a nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Amen. Foglaljunk helyet. Boldog új esztendőt kívánok én is mindenkinek. Már az ének tanítás során, de később az imádságnál is hallottunk a megújulásról és az újrakezdésről. Ezekben a napokban tényleg ezek a kérdések foglalkoztatnak mindenkit. Az elmúlt időben megnéztem, hogy mit mondtak január 1-én a világ vezetői. És mindenki erről beszélt, hogy hát régen ilyen és ilyen volt, nehézségeken mentünk keresztül, de a következő év, hát itt nagyon igyekezni fogunk, megújulunk majd, mindenkinek beadjuk az N+1. Oltást, gazdaságilag megerősödünk, és év végén már minden szuper lesz. Minden politikai vezető függetlenül a nemzetiségétől erről beszélt. De ez a megújulás iránti vágy mutatkozik meg az egyes embereknek a beszélgetéseiben is. Ilyenkor nagyon sokszor tanúi vagyunk olyasminek, illetve mi magunk is ilyeneken gondolkodunk, hogy hát nagyon meghíztam az elmúlt időben, most le fogok fogyni. Vagy nagyon elkényelmesedtem, de most sportolni fogok. Vagy a kapcsolataim hát igencsak meglazultak az utóbbi időszakban, de most oda fogok figyelni mindenkire, és az év végére megint csak szuper lesz minden. Hát mi hívő emberek is szeretnénk megújulni, szeretnénk újrakezdeni. Minket nem a nagy politika kérdései érdekelnek, meg nem elsősorban az elhízás, sportolás és a többi kérdések, hanem bennünket a megszentelődés kérdése érdekel. Mi is tudjuk, hogy milyen az, amikor ezen a téren nem alakítunk valami fényesen, és olykor-olykor, rendszerint év elején eszünkbe jut, hogy na de most, mostantól kezdve minden más lesz. Hát a kérdés, amit feltesz nekünk az ige, és amiben tanítani szeretne bennünket, hogy hogyan lehetséges az újrakezdés. Ma délelőtt az újrakezdésnek két módozatáról fogunk beszélni. Már most elárulom, hogy az első módozat nem működik, a második pedig működik. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az elsőt is érdemes alaposan megismernünk, mert rendszerint ezt választjuk. Nézzük tehát az újrakezdés első lehetőségét. Újrakezdés 1.0 néven szerepel a kiosztott kis lapon. Általában azért gondolkodunk az újrakezdésben, mert tényleg úgy érzékeljük, hogy nem megy nekünk ez a hitélet. Ha az Ószövetséget nézzük, konkrétan a zsidóknak a példáját, amikor Isten kihozta őket Egyiptomból, akkor azt látjuk, hogy Isten megmondta nekik, hogy mi az az út, amin nekik járniuk kell. odaadta neki a törvényeit, a 10 parancsolatot. Minden le van írva ebben. Ezen kívül még Mózesen keresztül sok mást is elmondott nekik. És a nép azt mondta, hogy persze, ezen az úton fogunk járni, elhatározzuk. Te vagy a mi Istenünk, mi pedig a te néped vagyunk, megtesszük, amit mondasz nekünk. És azt látjuk, hogy eltelt egy nagyon kicsi idő, és a nép az első kanyarban letért az Isten útjáról. Ezzel kapcsolatban a Mózes második könyvéből olvasok egy részletet, a 32. fejezet 15. versétől. Mózes azután megfordult, és lement a hegyről, kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mindkét oldalukon tele voltak írva, erről is, arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, a táblákra vésett írás is Isten írása volt. Amikor Józsué meghallotta a nép hangos kiáltozását, így szólt Mózeshez: csatazaj hallatszik a táborból. De ő így felelt: nem diadalének hangja ez, nem is legyőzöttek énekének hangja, dalolás hangját hallom én. Amikor a tábor közelébe ért, és meglátta a borjút, meg a táncot, haragra lobbant Mózes, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál. Majd fogta a borjút, amelyet készítettek, elégette, porrá zúzta, vízbe szórta, és megitatta azt Izrael fiaival. Itt állunk a legelején. A nép azt mondta, hogy a hit útján fognak járni, de már is vétkeztek, már is eltértek Istentől. Mózes és Józsué eltűntek, hosszú időre felmentek a hegyre, ezek meg odaálltak Áron elé, és azt mondták, hogy hát fogalmunk sincs, hogy most mi lett ezzel a Mózessel. Biztos már nem is él, leesett egy szakadékba, aztán ennyit óla, hát nekünk szükségünk van valami bizonyosságra. Készítsd el nekünk azt az Istent, aki kihozott bennünket Egyiptomból. És Mózes elkészítette az aranyborjút, és ezzel rögtön megszegték a parancsolatokat. Már is ott ugráltak egy faragott szobor körül, ami egyértelműen tiltásként hangzik el a 10 parancsolatban. Tehát nem megy a hitélet. Ugyanezt tapasztaljuk sokszor ma is a magukat keresztényeknek valló emberek részéről. Megkeresztelkednek, konfirmálnak, felelnek az úrvacsorai közösség előtt elhangzó kérdésekre. Aztán 5 perc múlva, mihelyt elhagyják a templomot, már is bálványokat kezdenek el gyártani maguknak. Nekem a biztonság bálványa a legfontosabb, és e körül forog minden gondolatom. Nekem a pénz bálványa a legfontosabb, hogy tudnék még többet szerezni magamnak. Nekem a hatalom, a befolyás bálványa a legfontosabb, hogy tudnám az embereket úgymond magam mellé állítani. Nekem a szexualitás bálványa a legfontosabb, hogy tudnék elcsábítani minél többeket. Ezek a bálványok töltik be az életünket, és hiába mondtuk ki Istennek, hogy mi a te utadon járunk, egyszer csak azt látjuk, hogy nagyon távol kerültünk ettől az úttól. És itt jön az újrakezdésnek az első módozata, amit ezzel a kifejezéssel lehet összefoglalni: próbáld újra. Ember, szedd össze az erődet, és próbáld újra. Hát, ha menni fog. Az ige, amit az Mózes 5. könyvében felolvastunk, következőképpen szólt: abban az időben ezt mondta nekem az Úr, faragj 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és jöjj fel hozzám a hegyre. Készíts egy faládát is. Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyeket az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél, és tedd bele azokat a ládába. Készítettem tehát egy ládát akáciafából, és faragtam 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat. Ezután felmentem a hegyre, kezemben a 2 kőtáblával. Ő pedig felírta a táblákra ugyanazt, amit először, a 10 igét, amelyet el is mondott nektek az Úr a hegyen a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet. És átadta nekem azokat az Úr. És megfordultam, és lejöttem a hegyről, a táblákat pedig beletettem a ládába, amelyet készítettem. Ott is vannak, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Érdekes egyébként ez az ige, mintha Isten kifejezetten azt mondaná Mózesnek, hogy most azért egy kicsit óvatosabban járj el, mint múltkor. Múltkor nagyon dühös voltál, és széttörted ezeket a táblákat. Most készíts egy dobozt is, tedd bele a táblákat ebbe a dobozba, nehogy véletlenül valami bajuk történjen. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy ennek az igének az a lényege, hogy Isten népe újra megkapja a 10 parancsolatot. Ez egy kegyelmes cselekedet volt Isten részéről. Az emberek azonban ezt úgy fogták fel, hogy na, akkor itt van az újrakezdésnek a lehetősége, először elszúrtuk, na de most. Mostantól kezdve mindent pöcre teljesíteni fogunk. Itt van előttünk, Mózes sem törte szét, olvashatjuk, első parancsolat, második, harmadik, később a rabbik még magyarázatokat is készítettek, részletes magyarázatokat, hogy melyiket hogy kell érteni, meg hogyan kell betartani. Jézus korában már azokat az embereket látjuk, akik már ilyen elképesztő buzgósággal törekszenek arra, hogy ahogyan azt érteni kell, azt úgy betartsák. Számukra ezt jelentette az újrakezdés. Saját erőmből mindent megpróbálok. És azt gondolom, hogy manapság is, amikor egy keresztény ember azt mondja, hogy én szeretnék a hitemben megújulni, akkor valami hasonló jár a fejében. Én is elkezdem az Isten szavát úgy tanulmányozni, mint még korábban sosem. És utána minden erőmet összeszedem, hogy azt pontról pontra betarthassam. Hát hányszor határoztuk már el, hogy ettől az évtől kezdve olvasni fogom a Bibliát szünetmentesen. Nem csak azt a két kis ige szakaszt, vagy három kis ige szakaszt, ami a Bibliaolvasó kalauzban szerepel, hanem annál még többet is. 4 fejezetet, meg 5 fejezetet legalább. És még naplót is készítek róla a saját értelmezésemmel. Mit üzen nekem az Isten? És legalább 2-szer imádkozni fogok reggel és este, mindenkihez nagyon kedves és segítőkész módon viszonyulok, még akkor is, hogyha egyébként teljesen közömbösek irántam, vagy ellenségesek, én az Isten útján akarok járni, hatörik, ha szakad. Hát mi a következménye ennek a típusú újrakezdésnek? A sikertelenség, a kudarc. Aki így akar újra kezdeni a saját erejéből, azt fogja tapasztalni, hogy nem megy. Hát nézzük a zsidókat. Nem ment először, megkapták újra a törvényt, most menni fog. Mi történt később? Az Ószövetségnek a történetét, úgymond a zsidók hitének a történetét, a megszentelődéshez való hozzáállásukat tökéletesen kifejezi a Bírák 10:6. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, mert a Baálokat és az Astartékat, Arám, Szidón, Moáb, meg az Ammóniak és a filiszteusok istenei tisztelték. Az Urat pedig elhagyták, és nem tisztelték. Össze lehet szedni magunkat, egy ideig talán még megy is a szekér, de aztán vége. Olyan, mint amikor az autóból kifogy a benzin, még egy kicsit gurul, aztán anélkül, hogy megnyomnánk a féket, egyszer csak leáll. Onnantól meg az ember próbálkozhat, tolhatja, ahogy gondolja, de az nem fog megmozdulni. Hát ugyanez az eredmény ma is. Van egy ifjúsági ének, ami tulajdonképpen ezt a lelki állapotot mutatja be, hogy milyen az, amikor az ember tiszta erejéből próbálja követni az Urat, és aztán egy igen melankolikus dallam kíséretében a következő hangzik el. Megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek. Minden emberhez nagyon jó leszek. És ha megbántanak, nem lesz szívemben harag. Ez sem oldotta meg a terhemet. Tehát ez a fajta megújulás nem működik. És most nem lebeszélni akarok senkit arról, hogy akkor mostantól kezdve reggel este olvassa az igét sokat, meg tartson csendességet, meg igyekezzen segítőkész lenni másokhoz, csak a hozzáállásnak a hátterét kritizálom. Mert ha azt gondoljuk, hogy nekünk ez magunktól menni fog, olyanok leszünk, mint az olimpikonok, és a végén talán mi szakítjuk át a célszalagot, akkor hadd ábrándítsak ki mindenkit, hogy ez nem működik. És hogyha szeretnénk előrébb jutni, akkor az a megoldás, hogyha az újrakezdésnek egy másik módját keressük. Nézzük meg ezt a másik módot, újrakezdés 2.0. Hát a kifejtésnek itt is ugyanaz az eleje, mint a korábbi résznél, hogy nem megy, hogy érzékeljük a hit útján való megrekedésünket, hogyan lehet másként újrakezdeni. Itt a kifejezés a következő, Isten beavatkozik. És erről szólt a Jeremiási ige, ismétlem újra, eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr, hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Itt érzékelhető, hogy egy egészen másfajta megújulásról van szó. Az első módozatnak a lényege az, hogy itt van a törvény kívül, és ez a törvény bennünket kényszerít, terelget valamilyen irányba, de ez mindig kívül van. Ez mindig kellemetlen, ezt mindig erőszaktételként érzékeli az ember. Itt viszont arról szól Isten, hogy ezt a törvényt, ami korábban kellemetlen volt számotokra, ezt a szívetekbe fogom beírni. Ez már nem erőszaktétel lesz, hanem motiváció belülről. Mikor teljesítette ezt az ígéretét Isten? Hát először pünkösd napján. Pünkösd napja, amit a zsidók ott Jeruzsálemben átéltek, és olyan sokan megtértek, az a törvényadás ünnepének a napja volt egyben. A zsidók azt ünnepelték, hogy egyszer régen a Sínai hegyen megkapták Istentől a törvényt. És amikor a Szentlélek kitöltetett, akkor ezt a törvényt úgymond az Isten felturbózta, ha szabad ilyen kifejezést használni, hogy most már nem csak azt ünneplitek, hogy megvan ez a törvény, hanem azt ünneplitek, hogy a szívetekbe íratod be. Most már szeretitek ezt a törvényt. Most már ez a törvény a motor szerepét tölti be a szívetekben. Tudtok és szeretnétek előre haladni az Isten útján. Hát azóta is teljesíti Isten az ígéretét. Egyesével, a hívő embereknél. És úgy lehet mondani ezt, hogy az újjászületés pillanatában. Amikor valaki újjászületik, abban a pillanatban az egész Isten törvénye, igéje, üzenete belsővé válik. És onnantól kezdve azt érezzük, hogy mi vagyunk az Isten gyermekei, és örömmel szeretnénk ezen az úton haladni. Hát nézzük, hogy mi a változás, hogyan változik meg az ember élete, ha ezen az úton, módon akar megújulni. Az első igazán nagy újrakezdés pünkösd napja után mutatkozott meg, és erről olvasunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a második fejezet 42. versétől. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Hadd mondjam el rögtön az elején, hogy ez a fajta megújulás nem eredményez tökéletességet. Tehát azáltal, hogy Isten újjászül bennünket, hogy elindul valami az életünkben, nem válunk angyalokká, mert ők tényleg tökéletesek. Ezek a zsidók itt Jeruzsálemben nem voltak tökéletesek. Hát később kiderül számunkra, csak hogy egyetlen példát mondjak, hogy amíg el nem indult az üldözés Jeruzsálemben, addig ezek az emberek nagyon kényelmesen el voltak ebben a városban. Hirdették úgymond az igét, és tértek meg többen, de arról nem nagyon olvasunk, hogy elmentek volna Izrael más területeire is evangelizálni, gyülekezeteket létrehozni. Egy szót nem olvasunk erről. Ellenben, amikor elindul az üldözés, akkor azt látjuk, hogy ezek az emberek szétspricceltek, és ahova eljutottak, ott rögtön hitre jutottak sokan. Magyarul nem voltak tökéletesek. De mégiscsak elindult valami az életükben. Azt olvassuk, hogy nem csak egyszerűen ott voltak a templomban, ahogy eddig ott voltak, hanem olyan szeretettel csüngtek az Istenen, és olyan szeretettel fordultak egymáshoz, amilyet korábban nem lehetett látni a zsidó nép történetében. Hát ilyet, hogy mindenük közös volt, és eladogattak a vagyonukból, és nem volt közöttük nélkülöző, hát mutasson már valaki az Ószövetségben egyetlen ilyen példát is. Voltak nagy lelkű emberek ott is, akiket az Isten indított, de ilyet, hogy az egész gyülekezet így fogja fel a dolgokat, és hogy az Istenre atyaként tekintsenek, ne úgy, mint egy mindenható úrra csupán, akitől félni kell. Hát ilyenre nem nagyon látunk példát az Ószövetségben. Ezek az emberek megújultak. És ma is ezt lehet tapasztalni, hogy amikor valakit az Isten újjászül, és amikor valakiben az Isten dolgozik továbbra is az ő szent lelke által, az ilyen embernek az élete egészen más lesz. Ha korábban járt is templomba, és bizonyos tetteket végrehajtott, amelyeket úgymond mindenki végrehajt a gyülekezet tagjai közül, egészen másként áll már hozzá mindehhez. Szívből jön neki. Amikor meglátja a mellette ülőt, nem azt nézi, hogy na, már megint ugyanazt a ruháját vette fel, megint nem borotválkozott meg, mit tudom én általában itt ülök, nem ott, hanem azt mondja, hogy itt van az én testvérem, de jó, hogy újra láthatom. És mi van az ő életében? És hogy tudnék neki segíteni? Teljesen meg tud változni az embernek az élete. Mi sem leszünk tökéletesek, nehogy valaki azt gondolja, hogy azokká válunk, nem? De más lesz az életünk. Hát most hasonlítsuk össze ezt a két újrakezdési módot. Az egyiknek ugye a lényege, hogy a magam erejéből szentelődöm meg, a másik pedig az, hogy Isten erejével, vele együtt működve igyekszem a megszentelődésemen. Nagyon más a kettő. Ha sarkosan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az első módozat az a vallásos embernek az útja, a második pedig a hívő ember útja. De ez valóban sarkos fogalmazás lenne, mert meggyőződésem, hogy a vallásos ember tényleg az első módozatot választja mindig, más nem is tud választani, de a hívő embereknél is előfordul, hogy nem az Istennel közösen akarnak haladni a megszentelődés útján, hanem a hívő ember is visszakapcsol vallásos üzemmódba, hogy akkor saját erőből gyerünk előre. És ilyenkor mindig betörjük a fejünket. Eltelik egy hét, nem sikerül, amit kitűztünk magunk elé célnak, és akkor elszomorodunk, és elszégyeljük magunkat. Hogyan képzelhettem én egyáltalán, hogy én meg tudok újulni? Hát én biztos valami selejt vagyok. Nem is jövök többet templomba. Hát minek? Kár belém. Majd mások. Mások megérdemlik, azok jó emberek, én nem. Hát vegyük magunkra Istennek ezt a fajta figyelmeztetését, nevelő szándékát, hogy ne a saját erőnkből, hanem az ő erejére támaszkodva, vele járva próbáljuk meg idén a megújulást, és akkor biztos vagyok benne, hogy ha botladozni is fogunk, de a megszentelődés útján járunk majd. És amikor az év utolsó napján visszatekintünk, akkor nem csak azt fogjuk mérlegre tenni, hogy mi volt jó és mi volt rossz, hanem azzal a hálaadással tudunk majd visszatekinteni, hogy végig az Úrral mentünk a megfelelő úton, ő fogta a kezünket, és ha botladoztunk is, akkor is a helyes irányba mentünk. Hát ehhez adjon nekünk Isten idén is erőt. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 285. dicséretünk 3. és 4. verseit énekeljük. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te mutattad meg nekünk az igazi újrakezdést, hogy mit jelent az, amikor közel jössz hozzánk, először a te fiad által, majd később a te lelked által, és belülről változtatsz meg bennünket, belülről támasztasz bennünk új életet, és viszel a te utadon. Köszönjük, ha már ezt átélhettük. Köszönjük, ha megtörtént az újjászületés az életünkben, és ha tapasztalhattunk ilyen szakaszokat a mi életutunkon, amikor szinte magunktól tudunk haladni a megszentelődés útján. Szeretnénk megvallani előtted, hogy olyan sokszor visszatért régi büszkeségünk, és azt gondoltuk, hogy megy ez nekünk, hogy majd neked is megmutatjuk, hogy kell igazán szentül élni. És a végén majd ott állsz, és nem is tehetsz más, mint hogy megdicsérsz bennünket, hogy milyen jó gyerekek is vagyunk mi. Urunk, bocsásd meg ezt a mi ostoba büszkeségünket, és kérünk, vezesse bennünket arra a meggyőződésre, hogy előre haladni a te utadon csak veled együtt lehet. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk alázatban maradnunk, a te lelked munkáját kérni és várni az életünkben, és veled együtt haladni az úton. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt megígérted, hiszen te kezdted el a jó munkát, és tudjuk, hogy be is fogod fejezni. Kérünk, hogy hadd láthassuk ennek a munkának a teljesedését, előbrejutását. Kérünk, hogy formálj minket belülről, légy velünk, amikor beszélünk, amikor cselekszünk, hogy hadd tudjunk valóban a te szent gyermekeid lenni. Kérünk, hogy légy velünk ebben az esztendőben is, egyénileg is, családunk körében, itt a gyülekezetben. Tudjuk, Urunk, hogy akkor járunk jó úton, ha téged követünk, téged, ami legfőbb pásztorunkat. Kérünk, hogy járj előttünk, adj nekünk hitbeli látást és elkötelezett engedelmességet. Így kérünk, hogy légy velünk ebben az évben is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Amen.